Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön. Ma különös szeretettel konfirmandusainkat, és azokat, akik családtagjaikként, szeretteinként itt vannak, már tudnélik vérszerinti családtagjaik és szeretteik, mert lelki értelemben mi vagyunk az ő családjuk, és ahogy az imént beszéltünk róla itt az irodában, egy családi esemény van, ahol a családtagok egymást meghallgatják, egymásra áldást kérnek. Isten hozott mindannyiunkat. Szeretettel hirdetem, hogy következő gyülekezeti alkalmunk kedden lesz a gyülekezeti bibliaóra keretében este 6 órai kezdettel. Csütörtökön 9:30 órai kezdettel babamama kört tartunk, pénteken pedig, mivel az iskolai szünet a vakáció véget ért, 5 órakor szeretettel hívom és várom a konfirmandus testvéreket az oktatás folytatására. Jövő vasárnap, ha Isten éltet bennünket, szintén 9:30 órai kezdettel tartunk Isten tiszteletet, vele párhuzamosan gyermekek számára gyermek Isten tiszteletet. Szeretettel hirdetek a testvéreknek programokat, amelyek nem most, vagy nem itt zajlanak, de hivatalosak oda mindannyian, akik gyülekezetünk tagjai. Most szombaton, tehát november 6-án szombaton, 10 órai kezdettel a Pasaréti Református Gyülekezetben lesz egy csendes nap, amelyet a Biblia Szövetség Egyesület szervez. Ennek a szövetségnek én vagyok pillanatnyilag a főtitkára, és szeretettel hívogatunk erre minden érdeklődő testvért. A program kint van a fali újságjainkon, el lehet olvasni. Napról napra ez az összefoglaló címe ennek a csendes napnak. Későbbi eseményt is hirdetek november 13-án szombaton. A gyülekezeti bibliaiskolát fogjuk folytatni, amelyet még a pandémia előtt elkezdtünk. Ez itt zajlik a gyülekezeti termünkben, tehát ez 13-án szombaton 9 órától lesz esedékes. Szeretettel emlékeztetem a testvéreket arra, hogy persze adományaink időnként különböző gyülekezeteket támogatnak, így református egyházunk zsinatának határozata szerint a mai persei adományunk a kisvárdai református gyülekezetet fogja segíteni, ahol templomot építenek. Ez a városban a második templom, és azzal, amit itt most adakozunk, ezt a templom építést fogjuk segíteni, de nem csak mi, hanem a református egyház minden gyülekezetének a mai persei pénze oda kerül átadásra, hogy be tudják fejezni a templom építését. Köszönöm mindazoknak a munkálkodását, szeretetteljes idegondolását, imádságát, akik az elmúlt héten Isten ügyét támogatták gyülekezetünkben. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Kedves testvéreim, most a 95. Zsoltárnak fogjuk énekelni a 4 versét. A 95. Zsoltárunkat énekeljük, tehát az első verse ennek a Zsoltárnak így kezdődik. Gyertek, örvendjünk mindnyájan.
Az Úr Isten, nagy király mindeneken, ő a fejedelmeknek ura, ez egész földnek mélységét, és a hegyeknek tetején, hatalmas kezébe foglalja. Ővé a tenger amelyet erős kezével teremtett, a száraz nincs ő szerzi szépen, az Úrnak jár, imádkozzunk, nékét érdett fejet hajtsunk, aki minket teremtett bölcsen. Mert ő Istenünk és Úrunk, mi pedig jóhai vagyunk, ő legeltet minket, mint nyáját. Ágítsátok szíveteket, hogyha hívánt ma téteket, haj, ha meghallanátok szavát.
Kedves testvéreim, hitvallásunk tanítására figyeljünk most alázatos szívvel. A heidelbergi KT 44. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom. E kérdések a 10. parancsolat magyarázatát adják, amely így hangzik: ne kívánd a te felebarátodnak házát, ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Mit tilt meg a 10. parancsolat? Azt, hogy soha még a legcsekélyebb kívánság vagy gondolat se támadjon fel szívünkben Istennek egy parancsolata ellen sem, hanem állandóan gyűlöljünk minden bűnt, és szeressük azt, ami Isten akaratával egyező. Megtarthatják-e tökéletesen mindezeket a parancsolatokat azok, akik Istenhez megtértek? Nem. Még a legszentebb életű emberekben is, míg a földi életben vannak, csak csekély kezdetei vannak meg ennek az engedelmességnek. Úgy azonban, hogy komoly elszánással kezdenek el Istennek nem csak némely, hanem minden parancsolata szerint élni. Miért hirdetteti hát Isten olyan szigorúan a 10 parancsolatot, ha azokat ebben az életben senki meg nem tarthatja? Először azért, hogy bűnös természetünket egész életünk folyamán egyre jobban megismerjük, és annál nagyobb vágyódással keressük Krisztusban bűneink bocsánatát és az igazságot. Továbbá, hogy folytonosan azon legyünk, és Istentől, az ő szent lelkének segedelmét is kérjük ahhoz, hogy egyre inkább megújuljunk Isten hasonlatosságára, míg a földi élet után el nem érjük a tökéletesség végcélját. Gyertek, kedves testvéreim, helyünkről fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálaadással és örvendezéssel vagyunk együtt ezen a mai napon, amely többszörösen is ünnep a mi életünkben. Ünnep, mert ez a nap a te napod, és megköszönjük, hogy éltettél, s úgy éltettél, hogy ennek a napnak ezt a részét most különösképpen is neked szánhatjuk oda, és azzal foglalkozhatunk, ami kedves te előtted és hasznos nekünk. Magasztalunk téged ezen a napon azért az örökségért is, amelyben részesítesz bennünket a reformációért, mindazért, amit akkor világossá tettél, és ami azóta is meghatároz bennünket a veled való kapcsolatunkban. És magasztalunk téged azokért a testvéreinkért, akik ma előttünk bizonyságot tesznek arról, hogy szeretnek téged, és követni akarják a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust velünk együtt hozzánk hasonlóan. Miközben azonban hálát adunk neked, te emlékeztesz bennünket a mi bűneinkre, arra, hogy képtelenek vagyunk neked megfelelni, képtelenek vagyunk a te törvényedet megcselekedni, bűnösök vagyunk. Ezért kérjük a te bocsánatodat, és nem csak bocsánatodat, hanem kegyelmedet is, hogy bűneink ellenére bánjál velünk irgalommal és szeretettel, legfőképpen úgy, hogy megértjük a te szavadat, és olyan módon, hogy megerősítesz bennünket az igaz hitünkben, ha abban járunk. De kérünk téged mindazokért, akik még bizalmatlanok veled szemben, hogy őket is keresd ebben az órában, és vondd az ő szívüket magadhoz, hogy a tieidé lehessenek. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk meg Isten igéjét, amelyet a mai napon Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből olvasok. Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből, a 3. fejezetből, a 22. verstől a 28. versig terjedő szakaszból. Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levelében, 3. fejezet 22. versétől kezdődően így találjuk megírva Isten igéjét. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelemből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által. Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. Kedves testvéreim, a római levél 3. fejezetéből olvastam tehát ezt a rövid bibliai idézetet, amely lényegében összefoglalja a reformáció felismeréseit, és ennek a felismerésnek, vagy felismerés sorozatnak a sokféle következményét. Vagy ha igazából pontos akarok lenni, akkor azt kell mondanom, hogy ezt, ami itt le van írva, amit fölolvastam, ezt fedezte fel a reformáció idején az egyház, és ennek a felismerésnek a nyomán formálódott és alakult a továbbiakban az egyház élete. Az, amit itt a római levélben olvasunk, tulajdonképpen nem más, mint a keresztény hit alapjainak, a bibliai alapoknak a megfogalmazása. Ajánlom mindenkinek tanulmányozni ezt, odahaza is, akár még a mai napon is, vegyük elő Szentírást, keressük ki ezt a részt, mert a mi keresztény hitünknek az alapja foglaltatik össze ebben a néhány versben. És ha a reformációról sok mindent hallottak is már a testvérek, és sok mindent gondolunk is róla mi emberek, a legfontosabb dolog, amit meg kell a reformáció kapcsán nekünk tanulnunk és jegyeznünk, hogy az nem más volt, mint visszatérés az alapokhoz. Újra odaállni arra az alapra, ami nem más, mint Isten ígéje. Amikor bevonultam 1987-ben, hogy egy éves sorkatonai szolgálatomat letöltsem Ceglédi laktanyában, akkor tüzér lettem. Az akkor magyarországi honvédségnél, az akkori magyarországi honvédségnél rendszeresítve voltak különböző ágyú típusok, és hát nekem a legnagyobb jutott, és mivel érettségizett és egyetemre készülő emberek voltunk, hát minket tettek azokba a munkakörökbe ott az ágyú körül, ami különösképpen is fontos és veszélyes volt, így én is irányzó lettem. Magyarán rajtam állt annak a felelőssége, hogy amikor lőni kell ezzel az ágyúval, akkor az oda fog-e menni, ahova szánták azt a lőszert. Sok mindent kellett megtanulnunk. Egy ütegben volt körülbelül 8 darab ilyen ágyú, amit vontattunk teherautókkal, és amikor gyakorlatunk volt, akkor a legelső lépés az volt, hogy ezeket a vontatmányokat leállították az őket irányító tisztek egymás mellé, bizonyos távolságban egymástól, és föl kellett vennünk az alapállást. Az alapállás arról szól a tüzérségnél, hogy lehetőleg minden cső egy irányba nézzen. Tehát se jobbra, se balra ne térjen el, meg hátrafelé se mutasson egy ágyúcső se, hanem mindegyik egy alap irányba mutasson. Amikor aztán lőni kellett az ágyúkkal, akkor minden ágyúnak az irányzója megkapta azokat a parancsokat, hogy milyen koordinátákat kell beállítania azon az irányzó készüléken, ahhoz, hogy a lőszer oda menjen, ahova azt szánták. Ezekkel az ágyúkkal 15 kilométerre lehetett ellőni, tehát mi nem láttuk azt, hogy hova lövünk, nekünk rá kellett hagyatkozni azokra a számadatokra, amelyeket nekünk elmondtak irányzóknak, azt egy műszeren be kellett állítani, és hinni kellett abban, hogy a dolog úgy fog végződni, ahogyan azt hátul az asztalnál kiszámították. Nos, bőszen lövöldöztünk mi ez alatt az egy év alatt, Ukrajnától elkezdve a várpalotai lőtéren mindenfelé, de újra és újra visszatért egy parancs. Ez a parancs pedig az volt, hogy miután a lövéseket leadtuk, akkor a mindenkinek szóló parancs az volt, állj vissza alapra. És ez azt jelentette, hogy akárhova állt is az ágyúcső a lövés miatt, vissza kellett állítani az ágyút az alapállásba. Abba az állásba, ahonnan kiindultunk. Hát kedves testvérek, ha a reformációt érteni akarjuk, akkor azt kell mondanom, hogy az egyház lövődözött mindenfelé, már rég nem a célra lőttünk az egyházban, és az Isten egyszer megszólalt, és azt mondta, állj vissza alapra. Magyarán kezdünk mindent előről. Ha nem jó az alapállás, és nem jól mérjük ehhez képest a megfelelő irányokat, ahova tüzelünk, akkor lehet, hogy sok hasznos dolgot tönkreteszünk, És legfőképpen az fog történni, hogy a mi ellenségünk vígan nevet magában, rötyörészik magában, mert azt mondja, hogy hát egy kilométerre odébb csapódott be a lövedék, amit nekem szántak. Vissza kell állni alapra, és a reformáció alatt nem történt más, mint hogy az egyház visszaállt az alapállásba. Ez az alapállás Isten igéje. Mert az egyház nem magát tanítja, hanem Isten igéjén nyugszik, a kijelentésen nyugszik. Vissza kellett térni a Bibliához. Kevesen tudják, de hadd ismételjük el újra és újra, hogy a középkorban a Biblia nem volt egy általánosan használt könyv, még az egyházban sem. Bármilyen furcsa, nagyon sok egyház községnél még a papok sem használták a Bibliát. Ez ma egészen elképesztőnek tűnhet a mi számunkra, és ennek csak részben az volt az akadálya, hogy nem volt annyi könyv nyomtatva, hogy minden parókiára, minden papnak, minden gyülekezetnek jusson legalább egy. Sokféle oka volt, nem is használtak nemzeti nyelvű bibliákat, és azért nem mindenki tudta elsajátítani akár a latin nyelvet, a görög nyelvet, vagy a héber nyelvet, pap léte ellenére sem. Alapra állás azt jelenti, hogy visszaállunk Isten igéjére. A reformáció egyik nagyon szép gyümölcse lett az, hogy Európa szerte a különböző népcsoportok nyelvére elkezdődött a bibliafordítás, és ennek eredménye lett az, hogy ma mi is a kezünkben tarthatjuk a Szentírást, nem kell hozzá lelkésznek lenni, hanem kinek-kinek lehet saját bibliája, olvashatja. Ez az alap, amin a keresztény egyház áll. Ez az, amit hirdetünk, ez az, amit hiszünk, amit Isten nekünk kijelentett. Ez az egyetlen biztos alap, mert azt tanítja a Biblia önmagáról, hogy Isten a valóságot jelentette ki. Magyarán a Biblia az igazságot tartalmazza, amit mi magunktól nem ismerünk, nem tudunk, de Isten igéje fölvázolja nekünk azt, hogy mi az igazság. Alapra állni azt jelenti, hogy visszatérünk a Szentíráshoz. Elhagyjuk a magunk gondolatait, elhagyjuk a kitalált emberi beszédeket, ha kell, elhagyjuk a hagyományt, és visszatérünk Isten igéjéhez. Mit mond Isten igéje? Fölolvastam a római levélből, testvérek, Isten igéje azt mondja, nincs különbség közöttünk. Ez látszólag passzol a mai trendekbe, mert ma ezt halljuk a világban mindenkitől, hogy nincs különbség ember és ember között. A Biblia is beszél erről, nincs különbség közöttünk. De mit mond? Miért nincs különbség közöttünk? Mert mindenki vétkezett. Mert mindenki vétkezett. Nincs egyetlen egy olyan ember sem a Földön, akinek ne volnának vétkei, és emiatt Isten ítélete ne joggal lenne rajta. Nem reklamálhat senki Istennél, hogy Isten igazságtalan velem szemben. Mert Isten azt mondja ki a Szentírásban, hogy ahol bűn van, ami nem más, mint az ellene való lázadás, ott Isten büntetése jelenik meg. Isten testvéreim, nem igazságtalan, mert nincs különbség közöttünk, mindenki vétkezett. Az is igaz, hogy emiatt, hogy vétkeztünk, nincs különbség abban sem közöttünk, így folytatódik a római levél tanítása, hogy mindenki híjával van az Isten dicsőségének. Híjával vagyunk az Isten dicsőségének. Most egy képet fogok használni, de csak azért, hogy a testvérek jobban megértsék azt, amiről beszélek, hogy olyan dolog ez, mint amikor az ember gyerekkorában elment a farsangi bára, és ugye a szülők szeretik főleg a leány gyermekeiket angyalkának öltöztetni, és hogy véletlenül se gondolja senki, hogy a gyermeke a szárnyak miatt esetleg egy pegazus, és nem angyal, mit szoktunk csinálni? Hát oda eszkábálunk egy glóriát a gyerekek feje fölé. És akkor már mindenki összerakja, hogy hát ez itten, ez igazából egy angyalka. Egy angyalka akar lenni. Testvérek, Isten az első embert, Ádámot és Évát, addig, amíg ők engedelmesek voltak Istennek, megkoronázta. Ha szabad így mondanom, a szemmel nem is láthatóan, de ott volt fejük fölött egy glória, dicsőítették az Istent, amíg engedelmesek voltak. A bűnesetben azonban az ember szembefordult Istennel, és ezért azt mondja itt a Szentírás nekünk, hogy hiával van az ember az Isten dicsőségének. Nincs ott a glória a fejünk fölött, egyikünké fölött sincs ott. Mi csinálunk mi? Hát mi gyártjuk a magunk glóriáját. Igen, ide van kötözve dróttal a hátunkra, és mindenki jár ebben a világban egyre fényesebb, halogén, LED glóriákkal, hogy mindenki lássa, hogy mekkora az én dicsőségem. De testvérek, mindez semmi, azt mondja a Szentírás, mert az embernek azért valamit, ha az Isten dicsőségét bírja. És Isten az ő dicsőségét nem adja oda akárkinek, vétkeseknek nem adja oda. Ezért van az, hogy nincs különbség, mindenki vétkezett, mindannyian hián vagyunk az Isten dicsőségének. Ezért, azt mondja a római levél, kegyelemre szorulunk mindnyájan. Arra szorulunk, hogyha valami jót akarunk, az örök jót akarjuk, akkor valaki segítsen rajtunk. Hát hova szoktunk szaladni, amikor segítségre van szükségünk? Egymáshoz. De ha mindenki vétkezett, mindenki hián van az Isten dicsőségének, akkor egymástól nem kaphatunk segítséget. Csak Istentől számíthatnánk segítségre, aki hatalmasabb mindennél, de akivel éppen nem jól vagyunk, mert vétkezünk. Azt jelenti ki nekünk Isten, hogy mi az ő kegyelmére szorulunk. Ha Isten nem bánik velünk kegyelmesen, sem magunkon, sem egymáson nem tudunk segíteni, és elveszünk a bűneink ítélete alatt. Isten kegyelmére szorulunk. A jó hír, amit elmond itt az apostol a római gyülekezetnek is, az, hogy Isten kegyelmet gyakorolt az ember fölött, és ennek a kegyelemnek a megtestesítője, megtestesülése nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Ő az, aki megvált és kiszabadít bennünket ebből a nyomorult állapotunkból, ítéletünk alól. Ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket. Ő a betegekhez jött, akiknek szüksége van orvosra, de nem találnak orvost. Jön ez a Jézus Krisztus, és azt tanítja nekünk a Szentírás, hogy ő az egyedüli, aki bennünket az ő kegyelmességéből meg tud szabadítani. Aki hittel elfogadja ezt a Jézust, erről szólt a felolvasott szakasz legvége, aki hisz Jézus Krisztusban, aki őt hitáltal, bizalommal megragadja, az megigazul, megigazítatik. Mit jelent ez? Másik szóval mondom, az ilyen ember helyreállítatik. Az ilyen ember visszaáll alapállásba. Abba az állásba, amiben tulajdonképpen Ádám és Éva teremtettek. Abba az állásba. A helyreállítás lényege, hogy az ember újra, ahogyan Ádám és Éva Isten dicsőségét hirdeti, képviseli, de csak az engedelmessége által ebben a világban. Isten úgy állít helyre bennünket, hogy kapunk egy olyan képességet, amivel addig nem rendelkezünk, amíg helyre nem állít bennünket. Ez a képesség pedig az, hogy engedelmesek legyünk neki, azaz ne vétkezzünk. Mert az Istennek való engedelmesség a vétkezésnek az ellentéte. És amikor az ember, a helyreállított ember él ezzel a képességével, és engedelmeskedik Istennek, akkor tulajdonképpen helyreáll, betölti azt a küldetését, amire Isten bennünket alkotott, és akkor megjelenik az Úr dicsősége rajtunk. Akkor ő adja az ő dicsőségét a mi életünkre. A római levél soraiból kitűnik, hogy mindez, a mi helyreállításunk, az, hogy mi képesekké tétetünk a hitre, a hit által való engedelmességre, annak az eredménye, hogy Isten lehajolt hozzánk elveszett emberekhez, hogy helyreállítson bennünket. És ha ez megtörténik, és ez az egész Isten munkája, aki úgy bánik velünk, akik halottak vagyunk a bűneinkből, bűneink miatt, hogy föltámaszt bennünket életre, és segít ebben az életben, szóval ha mindez Isten munkája, akkor azt is meg kell értenünk, hogy a dicsőség is csak és kizárólag őt illeti meg. Kedves testvéreim, arra hívom fel figyelmeteket, ami a reformációval kapcsolatosan az utókor látása lett, hogy a reformáció hirdette azt, hogy egyedül Istent illeti meg, egyedül Istené a dicsőség. Ez azt jelenti, hogy a megváltott ember, akit Isten a halálból életre segít, nem önmagáért engedelmeskedik Istennek, hogy még jobban járjunk, hanem azért engedelmeskedik a megváltott ember Istennek, hogy ezáltal kifejezze Isten felé a háláját, imádatát, azért, hogy őt Isten megmentette. Isten dicsőítése, az Istennek való dicsőségadás, testvérek, a hívők életében belülről, a szívből fakad. Nem valami külső kényszer hatására válik a mi életünk Isten dicsőségére, hanem a mi hálánk Isten felé, a mi engedelmességünk, és ezáltal Isten dicsősége a szívünkből fakad meg. Annak a fölismerésnek a következtében, hogy az Isten kegyelmes volt hozzám, bűnöshöz, lázadóhoz. A dicsőség tehát úgy lesz Istené, ha az ember a maga akaratát, amivel rendelkezünk, hadd hívjam fel a figyelmeteket, mindenki tüntet azért, hogy az embernek szabad akarata van. Oké, akkor ezt ne felejtsd el akkor se, amikor arról beszélek, hogy a dicsőség úgy lesz Istené, ha az ember az akaratát, ha te és én az akaratomat arra használjuk föl, hogy Istennek engedelmeskedjünk. Ez azt jelenti, hogy azt akarom, azt teszem a magamévá, amit Isten akar. Ez azt jelenti, hogy alárendelem magamat Istennek. Amikor azt akarom és azt teszem, amit Isten akar, akkor dicsőítem az Istent. Hadd utaljak megint vissza Ádámra és Évára. Bár keveset ír arról a Szentírás, hogy mennyi ideig tartott az életükben az engedelmesség időszaka. De abban biztosak lehetünk, hogy amíg engedelmeskedtek Istennek, addig Istent dicsőítette az ő életük, és ez volt az ő javukra is. Amikor azt akarom, és ezért azt teszem, amit Isten akar, akkor általam, rajtam megdicsőül az Isten. Mert azt teszem, amire ő eredetileg, alapállásban megteremtett engem. Azt teszem, amit az ő hűséges angyalai is tesznek a mennyben. Alárendelik magukat Istennek, engedelmeskednek Istennek. Azt teszem, amit minden hívők tettek korábban. Egészen a teremtéstől, mind a mai napig. Akkor egy nagy családnak vagyok a tagja, amely családot azt köti össze, hogy egy szívvel és egy lélekkel rendeljük akaratlagosan magunkat alá Isten akaratának. Az Istennek való dicsőség, adás, Nem merülhet ki, testvérek, csupán éneklésben, kegyes cselekedetekben, adakozásban, egy-egy Isten tisztelet által. Akik megváltattatok, testvéreim, ne akarjátok olcsón elintézni az Istent. Olcsón letudni a hálátokat neki. Istennek való hálánk, engedelmességünk, ha szabad így mondanom, 24 órás lehetőségünk, és egyben kötelességünk is, mert az Isten kegyelmes volt hozzánk. Mondjátok, mivel hálálhatnánk meg az Istennek azt, hogy ő Jézus Krisztus által örök életet szerzett nekünk, és ezt kiközvetítette, házhoz hozta, oda postázta neked név szerint. Mivel hálálhatnánk ezt meg az Istennek? Ugye érzitek, hogy Istennek ezt a nagy jótéteményét nem lehet akármivel meghálálni. Egyedül azzal tudjuk meghálálni az Istennek. De ez is kevés, hogy a mi egész múlandó életünket az ő kezébe tesszük. A neki való engedelmességre adjuk magunkat, testvérek, az egész múlandó életünkkel. Tőle örök életet kaptunk. Mi nem tudunk más, hogy hálásak lenni neki, csak ha az egész múlandó életünket neki adjuk. Testvéreim, a reformáció alapra állás. Visszatérés a Bibliához, az ige üzenetéhez, ahhoz a valósághoz, amelyről a Biblia azt mondja, hogy ez az igazság, igazat adás Istennek, a megváltás átélése, és ez ebből fakadó, hálateli élet. Alázatos, engedelmes, hálateli élet. Azt mondták a reformátorok, mindig szükség van reformációra. Nekünk is arra van szükségünk ma is, hogy visszaálljunk erre a jó alapra, és elkezdjünk úgy élni, ha már Krisztuséi vagyunk, ahogyan neki az ő jó téteményéért tartozunk. Segítsen meg ebben bennünket az Úr. Ha pedig még nem hiszünk Jézus Krisztusban, akkor tudjuk meg, hogy veszélyben van a mi életünk és az egész jövőnk. Mert akik nem hisznek Isten fiában, Jézus Krisztusban, azokról azt mondja a kijelentés, hogy el fognak veszni örökre, örökre. Hívlak benneteket, testvéreim, ha fájdalmas is az a diagnózis, amit Isten elmond a mi életünkről. Ha nehezen bevehető is az a diagnózis, hogy az Isten azt mondja, hogy vétkeztél te is, nem vagy különb. Hogy neked is csak kegyelemre van szükséged, mert nem vagy az Isten dicsőségére az életeddel. Hívlak benneteket, ne vitatkozzatok az Istennel, mert ő a valóságot mondja el. És azért mondja el a valóságot, még ha mi vitatkozunk is vele, mert ez a feltétele annak, hogy adhassa a kegyelmet is nekünk. Hirdetem azt, ha nem vagy még Jézus Krisztusé, hogy a kegyelem is el van készítve számodra, a gyógyszer, a megoldás is. De csak ott és úgy, ahogyan erről Isten igéje beszél, Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus által, higgyél ő benne, bízzál ő benne, meg fog ő szabadítani, és képessé tesz arra, hogy neki élje, a dicsőségét hirdesse a te életed napról napra. Adja az Úr, hogy ezt a dicsőséget hordozhassuk, viselhessük Istentől ajándékozottan, engedelmes életünkkel mindnyájan ebben a gyülekezetben. Amen. Jertek, kedves testvéreim, most helyünkről álljunk föl, és a 278. dicséretünket énekeljük, méghozzá a 278. dicséretünknek az első és a 10. versét. Az első vers így kezdődik, dicsőült helyeken. Thank you.
dicsőült helyeken, mennyei tisztesség és hálódás a szentek Urának légyen örök magasztalás, kiben soha nincs megváltozás, vagy ígérettől elhanyatlás, tőle fejünkre szálljon áldás.